Orbán Árpád a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnök helyettesen az Aréna ma esti vendégem. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye itt a rövid szünet előtt már beszélgettünk az adóelkerülésről, beszéltünk a fekete gazdaságra vonatkozóan, itt az adófizetési morállal kapcsolatos elképzelésekről. Az elmúlt évben történt számos olyan intézkedés, ami a kormányzat célja szándékai szerint a gazdaság kifehérítését szolgálta. Látják ezeket a pontokat? Tehát például a járulékbevételeknél, vagy éppen az áfánál, vagy a különböző adónemeknél érzékelhetőek ezeknek a lépéseknek a hatásai?
Hát én azt gondolom, hogy a legkomolyabb vagy legújszerűbb intézkedés az adóregisztrációs eljárás bevezetése volt. Hát ennek a következményét azt hiszem, hogy ma mindenki érzi. Ugye az egész intézkedés arról szólt, hogy próbáljuk meg kiszűrni azokat a magánszemélyeket, akik társaságokat alapítottak, megszüntették, adóbevétel nem fizettek be, tartozást hagytak hátra, de az üzleti partneréket ugyanígy becsapták, tehát nem csak az adóhatóságról van szó. És ennek hatására valamennyi úgymond új vállalkozásnál egy ilyen szűrést végeztünk, és megpróbáltuk megnézni a magánszemélyeket. Most ennek a intézkedésnek a hatására mintegy 40 ezer céget vizsgáltunk meg, és hát 800 olyan céget találtunk, akit nem engedtünk működni. Tehát azt gondolom, hogy ez már egy olyan jellegű szűrés, ami igenis abba az irányba hat, hogy tisztuljon a gazdaság, hogy azok, akik ugye csődbe hagytak cégeket, azok ne jöhessenek vissza. Én tudom természetesen, hogy vannak megoldások, hogy most akkor ezentúl a nagymama nevé jön vissza, stb. De azt gondolom, hogy ez már egy olyan próbálkozás, amivel egyértelművé tesszük azt, hogy igenis csak a tisztességes vállalkozó maradhat a piacon, maradhat itt a dologba. És hogyha ez a 800 cég nincs, akkor ez a nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy 800 olyan potenciális céget sikerült kiszűrni, aki esetleg a későbbiekben valamilyen adóelkerülésben tört el fejét.
Egyébként a kockázat elemzés, ami nyilván egy nagyon fontos része az ellenőrzési munkának, az kiterjed vagy kiterjedhet arra, hogy mondjuk a nagymama nevén egy ilyen cég ne alakulhasson újra?
Abszolút, ez a kockázatkezelés, ez, én ugye jogász vagyok, és mindig az ilyen matematikai meg informatikai dolgokat olyan föntartással kezelem. Egészen addig kezeltem föntartással, amíg ki nem derült, hogy azért ennek igencsak van valóság alapja, és igencsak van eredménye. Néhány évvel ezelőtt az OECD-nek volt egy ajánlása, ami azt ajánlotta nekünk, hogy minden egyes vállalkozásunkat soroljunk be, annak megfelelően, hogy milyen volt a előélete. Besoroltuk alacsony, közepes és magas kockázatú céggé, illetve a másik oldalon természetesen besoroltuk azt szerint, hogy milyen nagyságú adót fizet. És ugye ebből kijött egy olyan táblázat, hogy kik azok, akiknek jelentős költségvetési kapcsolataik vannak, de mégis a legkockázatosabbak, tehát azt gondoltuk, hogy ezt a szegmenst kell leginkább vizsgálni, aki pedig viszonylag kis költségvetési kapcsolattal bír, és viszonylag tisztességesen végzi a munkáját, azokat úgy próbáltuk békén hagyni. Már 2011-ben is, de 2012-ben meg aztán végképp kijött az, hogy szinte ugyanolyan darabszámú ellenőrzésnél, tehát itt pár ezeres nagyságrendről beszélünk, 300 ezer darabnál azt gondolom, hogy ez belefér, sokkal eredményesebb volt a kiválasztás, sokkal hatékonyabb volt. Ha azt mondom, hogy 40%-kal több volt idén az adókülönbözet 2012-ben az adókülönbözet megállapítása, mint 2011-ben, akkor egyértelműen ezt mutatja. Tehát ez a kockázatkezelés, ez egy borzasztó komoly dolog, természetesen megfelelő adatbázisok kellenek hozzá, és rengeteg olyan paraméter, amire az ember nem is gondolna. Ugye valamikor úgy kezdtünk egy áfa vizsgálatot, hogy megnéztük, hogy mekkora nagyságrendet kér valaki vissza, és hogyha valaki 5 millió forintot kér vissza, akkor biztos, hogy kiválasztottuk vizsgálatra, hiszen sok pénz, és tudjuk azt, hogy ha mi egyszer visszaadjuk a pénzt, akkor utána már, ha kiderül, hogy jogtalan volt, azt nem lehet visszaszedni, tehát ez nagyon egyszerű dolog volt. Már ott tartunk, hogy százas nagyságrendű azoknak a paramétereknek a száma, amit ez a masina ismer, átnézi azokat a bevallásokat, amik eddig beérkezték, átnézi az előéletet, átnézi, hogy a korábbi időszakban volt revízió miket tárt föl. Hát átnézi például, hogy volt-e olyan számla, amit a korábbi időszakban befogadott, és kiderült róla, hogy ez egy fiktív számla volt, és ettől a pillanattól fogva egész más a kiválasztás, mint a korábbi években volt.
Ha már itt a fiktív számlákat említette, ez változatlanul működik? Tehát mondjuk az adóelkerülésnek változatlanul ez egyik meghatározó módja, tehát a fiktív számla gyártás?
Igen, ez egy köznapi értelemben használom a fiktív számlát, és akkor azt mondom, hogy igen, természetesen itt kifinomult dolgok vannak. Ugye a legtöbb probléma, a legtöbb gond az abból van, hogy amikor mi egy áfa visszatérítéssel, visszakéréssel találkozunk, akkor az az adózó már már nem is biztos, hogy tudja azt, hogy két lépcsővel előtte ott valami történt az általános forgalmi adóval, egy fiktív dolog történt. És leginkább az a furcsa, amikor hát elvégeznek egy munkát, és a revizor kimegy, és látja, hogy fölépült valami, és akkor mégis elkezdott kutakodni, hogy de hát nem az építette föl, aki a számlát kibocsátotta, és ugye ennek a kettőnek egyeznie kell. Bizonyára emlékeznek arra is a hallgatók, hogy ugye itt a tavalyi évben nagyon sok olyan európai bírósági ítéletet is kaptunk a mi bíróságaink megkeresése alapján, aminek mindig az volt a lényege, hogy nem biztos, hogy az adóhatóság körültekintően járt el, mert csak egy szempontot nézett meg, például megnézte azt, hogy nincsen olyan vállalkozó, aki elvégezte volna a munkát, ezért egyszerűen rámondta azt, hogy akkor itt egy fiktív ügyletről van szó, holott az adóhatóságnak azt is bizonyítani kellett volna, hogy erről tudott volna a másik oldal is. Hát ezek azok a nehézségek, amivel küzdünk, és ezek azok az ítéletek, aminek hatására én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban még alaposabban kell vizsgálnunk, és hiába szeretnénk azt, hogy nagyon hamar záruljon le egy vizsgálat 30-60-90 nap stb. Alatt, hát ezért aztán nem lehet lezárni, ezért egy csomó kapcsolódó vizsgálatot kell csinálnunk, és egy csomó olyan bizonyítási eljárást kell lefolytatni, amiből kijön az, hogy igenis, az, aki az áfát kéri vissza, az tudott arról, hogy az előző, megelőző partnere az bizony valami turpisságot követett el.
Ugye a gazdaság kifehérítését szolgálni, és ez részben átvezet már a 2013-os év újdonságaihoz, hogyha úgy teszik, vagy a 2013-os adóév változásaihoz, hogy ugye április 1-től elméletileg az összes működő, ha jól tudom a rendelkezést, az összes működő pénztárgépnek online kapcsolatban kell állnia a Nemzeti Adó és Vámhivatallal. Hol tartanak a felkészüléssel?
Igen, hát van egy, jelenleg is van egy pénztárgép rendszer, egy pénztárgépekről szóló jogszabály, ami alapján megvan, hogy kik azok, akik ilyen pénztárgép vezetésére kötelesek. Ők lennének az alanyok ennél az úgynevezett elektronikus pénztárgépnél, ennél az online összekötésnél is, tehát itt a jogszabály a tekintetben nem változna, hogy nem kívánnak, legalábbis a jelenlegi elképzelések szerint nem kívánnak bevonni olyanokat a körbe, akik eddig nem voltak benn. Nagyon érdekes a dolog egyébként, hogy van egy egész komoly olyan kör, aki nem kötelezett ilyennek a vezetésére, de egyszerűen azért, mert egy pénztárgéppel egyszerűbb, könnyebb csinálni, mint kézi nyugtával, mégis ezt alkalmazza, rájuk ugye értelemszerűen nem vonatkozik ez a szabály, nekik nem kell ezt az online bekötést megcsinálni. Mi magunk részéről, és ezt a Nemzeti Adó és Vámhivatal tudom mondani, a felkészülésnél ott tartunk, hogy megvan az a szerver, az a központi szerver, amihez kellene csatlakoztatni ezeket a pénztárgépeket. Tehát mi már azon dolgozunk, hogy hogyan fognak csatlakozni a gépek, hogy ennek mi lesz a feldolgozása, hiszen itt megint egy kicsit visszamegyünk oda, hogy a kockázatelemzésnél, hiszen ezek a bejövő adatok lesznek azok az alap információk, amitől az ellenőrzési kiválasztás megindulhat. A másik oldalon elkészült a jogszabály, ami meghatározza azt, hogy pontosan mit kell tudni ennek a gépnek, akár informatikai oldalról, akár egyéb tekintetben.
Már hogy a vállalkozások oldalról.
Vállalkozások oldaláról, és hogy a vállalkozásnak gyakorlatilag hogy néz ki a gépek engedélyezése, stb. Eljárási rendje, megvan a szankcionálása is, tehát ugye ez a része is megvan. Ez a jogszabály, ez már kin van az Európai Bizottság előtt, és várjuk a reakciót rá, és annak függvényében, hogy érkezik ez vissza, annak függvényében lehet arról beszélni, hogy kerül ez bevezetésre. Természetesen amíg nincsenek meg a pénztárgépek, addig ugye mi rendszerünk hiába van meg, és hiába áll föl, addig ugye ez a rendszer nem tud működni. Ezért aztán eközben, miközben megy a jogszabálynak az előkészítése, jóváhagyatása, eközben a Nemzetgazdasági Minisztérium és a NAV képviselői folyamatosan egyeztetnek a különböző informatikai vállalkozásoknak az érdekképviseleteivel, érdekképviseleti szervekkel arról, hogy is, mint is működjön ez a rendszer, hiszen számtalan olyan probléma vetődik föl a mai napig is, amire hát nem gondolhattunk, olyan műszaki előírások, ugye nem várhatja senki azt, hogy amikor egy kis pénztárgép van, akkor hozzá olyan akkumulátort kell biztosítani, ami 25 kiló, tehát ilyen apró pici dolgok, amik közben felvetődnek, és ezeket próbáljuk egyeztetni, hogy ezek rendben legyenek.
Mekkora beruházásra volt szükség az adóhivatal oldalán?
Mi 4,5 milliárd forintot kaptunk arra, hogy ezt a szervert elkészítsük. ezt a szervet közbeszerzésen megvegyük, ugye, mert ez így néz ki tulajdonképpen, hozzá kapcsolódó programokkal. Ez a szerver azt tudná, hogy a piacon lévő összes pénztárgéphez kapcsolódik, és arról a pénztárgépről, mindegyikről egyedileg, értelemszerűen előtte egy elektronikus hozzáférést az adózó biztosított hozzá, bármikor adatot tud lekérni. Ez egy nagyon érdekes megoldás, tehát nem arról szól a dolog, hogy van egy elektronikus pénztárgép, amiről aztán adatot kell szolgáltatni az adóhatóságnak, hanem fordított a helyzet, ez az elektronikus pénztárgép, ez ott van, működik, állandóan bekapcsolt állapotba, tehát éjjel-nappal akkor is, amikor a boltban nincs senki, és amikor a szerver igényli, akkor a szerver lekéri azokat az adatokat, amiket kell. Olyan adómemóriája van ennek a gépnek, egy adóügyi ellenőrző egységnek hívják ezt szaknyelven, ami egyrészt alkalmas arra, hogy tárolja is az adatokat, másrészt pedig arra, hogy elengedje nekünk, illetve harmadrészt, hogy ezt ne lehessen megváltoztatni. Tehát a későbbiekben sem lehet belenyúlni ebbe. Ennek is van egy szakkifejezése, azt mondja, hogy egy lenyomatképző eszközt is tartalmaz ez a adóügyi ellenőrző egység, és ettől a pillanattól fogva ott is megvan, és nálunk is megvan a gépen.
Hány pénztárgépnek kellene elméletileg az önök számítás részén kapcsolódni ehhez a szerverhez?
Hát ez nagyon érdekes kérdés. Annak idején az érdekképviselet azt mondta, hogy 400 000 pénztárgép van. Mi ugye azt tudjuk, hogy hányféle típus van, mert ennek az ellenőrzése vagy engedélyezése tartozott hozzánk. Az én kollégáim azt mondják, hogy olyan 250 000-nél nem lehet több működő pénztárgép, hiszen ne felejtsük el azt, hogy hiába adtak el pénztárgépet, hogy nem mindegyik működik ma már. Ugye korszerűbbet vásároltak, elromlottak, stb. Bármi lehet. Tehát mi egy ilyen 250 000-es számmal számolunk, és ez a szerver ezt tudni fogja ezt. Azt se felejtsük el, hogy itt abszolút adat kapcsolatról van szó. Ugye én említettem, hogy a jogász vagyok, tehát ilyen informatikai dolgokat nehezen értek meg, de amikor azt mondták nekem, hogy úgy képzeljem el az egészet, hogy amikor számokat kérek, akkor gyakorlatilag egy kisboltnak az egész éves forgalma annyi, mint hogyha egyébként valaki egy képet küldene nekem. Tehát, hogy gyakorlatilag ez a forgalom, ez minimális, hiszen itt abszolút karakterekről van szó, itt nincs JPG-fáj, meg nem tudom micsoda, tehát egy viszonylag jól fogható dologról.
Ha jól értem, akkor az érintett vállalkozásoknak, mindegyiknek a most meglévő gépeik helyett új gépekre lesz szükségük, illetve van szükségük?
Én azt gondolom, hogy igen, és ahogy beszélgetünk a vállalkozások képviselőivel, ők is azt mondják, hogy ez az adóügyi ellenőrző egység, ez igazából nem nagyon építhető be. Ugye azokat a szalagos gépeket, aminek volt ez a hagyományos adómemóriája, az föl se vetődik, tehát mindenképpen kell egy informatikai kapcsolat, gyakorlatilag ugye lefordítva egy mobil internet hozzá. Ha ilyen nincs, akkor, és ezek minimális jelenleg is, tehát 20 000-es nagyságrendű ilyen masinál rendelkezésre. Tehát a svéd példát tudom mondani, amikor a svédek elhatározták, hogy ilyen jellegű rendszernek térnek át, akkor azt mondták, hogy minden egyes gépet le kell cserélni. Én azt gondolom, informatikailag vagy pénztárgépileg nem vagyunk jobbak, mint a svédek, és akkor ilyen szerényen mondtam ezt. Tehát valószínűleg, hogy itt le kell cserélni az összes gépet.
Ezzel az intézkedéssel kapcsolatban mekkora bevételi változásai vannak a költségvetésnek?
Hát egy nagyon, nagyon nagy bevételi elvárásaink vannak, ugye változatlanul ugyanabba a koncepcióba illeszkedik ez is be, amikor arról beszéltünk, hogy próbáljuk meg az adóalapot szélesíteni. Ha megnézünk egy nyugtadási kötelezettséges vizsgálatot, akkor azt tapasztaljuk, hogy általában hát egy 40-50% nem szokott nyugtát adni nekünk. Na most 200 000-250 000 gépről beszélünk, meg arról beszélünk, hogy közben van kb. 1000 olyan revizorunk, aki ezt vizsgálja. Sajnos azt nem lehet megvalósítani, hogy minden pénztárgép mellé egy revizort állítsunk, hiszen akkor minden oké lenne, nem is kéne ez az online megoldás. Ebből kifolyólag nem tudunk mindenhol ott lenni. Hogyan lehetne mégiscsak belenézni az adatokba, és ne csak azt látni, hogy a bevallás, amikor beérkezik év végén, akkor egy összegben hogy néz ki abban az adófizetési kötelezettség, vagy hogy néz ki a bevételi a költségek, hanem lássuk azt is, hogy néz ki a forgalom. És ugye amit már más országok megtettek, elemzik ezt a forgalmat, és amikor azt látják, hogy mondjuk a pénztárgép hát egy hétig nem működik, utána működik, aztán egy-egy beírás van, stb., akkor érdemes megnézni valamiért ezt a dolgot. Ugye ez a probléma persze még mindig nem megoldás arra, hogy, hogy ha nem ütömbe, erre kell az elemzés, és erre kell kimenni. Aztán, amikor beütöttem, akkor pedig ugye ez az adóügyi ellenőrző egység biztosítaná azt, hogy nem lehet eltüntetni a gépből. Ugye jelenleg nagyon sok helyen találkozunk azzal, hogy a pénztárgépbe beütik a dolgokat, és akkor ugye azt el kell küldenem gyakorlatilag a memória felé. Meg is kapom róla a kis blokkot, és akkor látok ott egy érdekes jelet, ugye ezt a revizorok tudják egy vásárlónak teljesen mindegy, hogy mi ez a jel, és akkor ebből a jelből gyakorlatilag kijön az, hogy nem küldte el a memória felé, és ez úgy néz ki, mintha nem is történt volna a vásárlás. Azt is tapasztaltuk, hogy van olyan, aki két pénztárgépet vezet, ugye azt mondják a revizorok erre, hogy klónozta a pénztárgépét, aztán azt is tapasztaltuk, ugye, hogy úgynevezett pincérblokkot adnak, ami gyakorlatilag semmi, abszolút semmi, egy szalag, amin rajta vannak számok, és ami sehol nem jelenik meg, de ez is úgy néz ki, mintha abszolút jó lenne. Most az összes ilyen, az nem kerül be a bevételbe. Azért érezni kell azt, hogy ez lenne az a kör, ahonnan egy kis plusz pénzt lehetne hozni. Ugye 90-95 milliárdot vár a kormányzat ettől az intézkedéstől, és hát én nagyon bízom abba, hogy önmagában maga a hír értéke is, hogy egy ilyenre készülünk, ez a vállalkozóknál úgy csapódik le, hogy igenis erre odafigyelek, és igenis megpróbálom ezt jól csinálni.
Ugye azt mondta, hogy a NAV és az NGM szakemberei folyamatosan nyomon követik az előkészítést, ugye április 1-től kellene működni ennek a rendszernek, működni fog?
Hát ezt az április 1-jét, ezt én nem tudom pontosan megmondani, hogy ez hogy alakul, hiszen érdekes módon, ugye az április 1-je onnan jött, hogy amikor a jogszabályt megalkották az ÁFA törvénynek ezt a részét, akkor az április 1-jei hatályba lépéssel tették. És aztán ezt mindenki úgy kezelte, hogy akár az április 1-jével kell megalkotni, holott csak akkor tud működni a rendszer, hogyha van két rendeletünk, ugye, amit éppen Brüsszelben van kint. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt a rendeletek miatt, tehát mindenképpen az Európai Uniónak a véleményét meg kell, hogy várjuk, hiszen nem akarunk egy újabb ugye, kötelezettségszegési eljárás alá bonyolódni. Másrészt pedig ezeknek a szakmai egyeztetéseknek az a lényege, hogy próbáljunk meg olyan rendszert fölállítani, hogy aztán amikor megvannak a gépek, akkor ezek a gépek egyrészt megfeleljenek a célnak, másrészt pedig a gyártók tudjanak ilyen gépeket jóvá hagyatni azzal a szervezettel, akinek ez a feladata lesz. Úgyhogy ennek függvényében fog változni, én azt gondolom, vagy ennek függvényében fog alakulni ez az időpont. Valamikor karácsony előtt, amikor beszélgettünk éppen itt az Inforádióban, akkor én azt mondtam, hogy én nagyon bízom ebbe az április 1-jébe. Hát én változatlanul bízom, de azt gondolom, hogy a realitásokhoz kell igazodni, tehát ahogy sikerülhet ez, nem rajtunk fog múlni, abszolút azon fog múlni, hogy a másik oldalon megvannak-e a gépek és üzembe helyezhetők-e.
Ugye a 2013-as év másik két fontos újdonság, ugye ez a két kisadó, ugye a Kata és a Kiva. Ugye ha jól emlékszem, a évvégi vagy az évközbeni hírekre akkor 500 ezer adózót vártak ezekbe az adónemekbe. Javítsunk ki, hogyha rosszul idézem esetleg.
Hát igen, egy picit rosszul, valóban felhangzott egy ilyen 500 ezeres szám, hogy 500 ezer olyan van, aki lehetséges alanya ennek. Ez egy picit más, ez olyan, mintha visszaemlékszünk a sör alátétre, amikor arról beszéltünk, hogy egy egyszerűsített forma és akár 1 millióan is választhatják, és ehhez képest aztán minimálisan választották, ugye ez egy elvi szám. Akik választhatták volna, az egy 500 ezeres szám.
Mennyien választották?
Hát egy Katában több mint 50 ezer van, a Kivában pedig közel 10 ezer. Én nem rossz számnak gondolom ezt, hiszen hogyha belegondolunk abba, hogy az EVA-nál mi történt, amikor bevezették, ha jól emlékszem, olyan 15 évvel ezelőtt, de ebben már nem vagyok biztos, mert az idő múlása az volt, de az első években ugyanilyen számmal, tehát a kettőt összeadom, kb. 60 ezeres számmal beszéltünk, és aztán egy-két év múlva, mikor az már működött, akkor mentünk fel a 90 ezeres számra. Én azt gondolom, hogy ugye a Kata esetében bármikor megvan a lehetőség a belépésre, hát a Kiva esetében nem, ugye ott már értelemszerűen csak az újonnan alakuló vállalkozás választhatja már, vagy ugye majd jövőre a másik oldal. Én bíztam abban, hogy itt többen fogják választani, őszintén meg kell, hogy mondjam, hogy azért, mert azt gondolom, hogy ez egy borzasztó egyszerű rendszer, különösen a Kata egy egyszerű rendszer, azt se szabad elfelejteni, hogy az adóhatóság szempontjából is ez egy nagyon egyszerű rendszer, hiszen azzal, hogy azt mondtam, hogy én katázok, nem kell az égvilágon semmit csinálni az adózónak, se nekünk se, hanem egyszerűen azt mondtam, hogy akkor ettől a pillanattól fogva minden hónapban várok tőled 50 ezer forintot, ezt fölírom a folyószámlára, ha jön az 50 ezer, rendben van, ha jön az 50 ezer, akkor megyek végrehajtani, vagy valami hasonló. Nem várok bevallást, nem várok semmi más, tehát ennél egyszerűbb rendszer tényleg nehezen képzelhető el. Vannak olyan természetesen olyan szempontok, amik azt mondták, hogy például ugye azok az egyéni vállalkozók, akik világéletükben veszteségesek voltak, ugye nehezen képzelhető el az, hogy ő is ezt választja. Hogyha megnézzük a tavalyi évben például, vagy a tavaly előtt évben, hogy egy egyéni vállalkozó mennyi személyi jövedelemadót fizetett, és ugye azt látjuk, hogy éves szinten nem ért el a 40 ezer forintot. Ugye éves szinten 40 ezer forintot. Nem egy hónapban, ugye, amit nekem ki szoktak javítani, biztos rosszul mondom, nem. És ugye most azt a lehetőséget kínáltam föl neki, hogy 50 ezer forinttal megúszhat mindent. Hát az ugye 650 ezeret szembe kellett állítanom a 40 ezer forinttal. Persze igaz, ugye, hogy a 40 ezer mellé még ott lehetett a járulék, ott lehetett egyéb kisebb tételek, de hát azért sokan úgy gondolják, hogy inkább azt a részét választották.
Ugye a beszélgetésünk elején már beszéltünk arról, hogy a 2012-ben a költségvetésben vételi várakozásai miatt 1000 milliárddal több bevételt kellett, és ugye sikerült beszedni az adóhivatalnak. 2013-ban mekkora bevétellel számolnak, illetve változtak-e a fontosabb kockázati tényezők? Tehát mennyire tűnik most, ugye, eltelt 21 néhány nap még az évből nem túl sok, mennyire tűnik ez tarthatónak?
Hát igen, ugye itt egy újabb 300 milliárdos pluszról beszélünk a bázishoz képest, tehát a tavalyi tervekhez, tehát 10.800 milliárd lesz az az összeg, amit évvégén majd számon kérnek a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. Ilyenkor még abszolút bizakodóak vagyunk, és ugye teljesen bízunk abban, hogy itt a gazdaság azért egy kicsit más irányt fog vetni, de azért van néhány olyan intézkedés, néhány olyan jogszabályváltozás, ami azt gondolom, hogy talán ebbe az irányba hat, hogy a bevételek picit többet, vagy legalábbis ezen a szinten jöjjenek. Ugye az általános forgalmi adónál beszéltünk az imént erről a pénztárgépes történetről. Van itt egy másik dolog is, ami nagyon fontos, ami kevesebb hangsúlyt kapott, majd február 20-án fog, azt gondolom, hogy mindenkinek ez nagyobb hangsúlyt kapni. Arról van szó, hogy ezentúl az áfa bevallás egy melléklettel egészül ki, ahol minden egyes olyan számláról el kell számolni, amiben 2 millió forintnál nagyobb az adótartalom. És ezt az elszámolást ezt úgy kell megtenni, hogy én, mint mondjuk vásárló, le fogom nyilatkozni, hogy ki volt az a partner, akitől vásároltam 2 millió forintnál nagyobb áfatartalmú számlával, az olyan 10 milliós számla körülbelül. Ez azt jelenti, hogy az adóhatóságnak lesz egy teljes körű képe arról, hogy a 2 millió forint fölötti áfás számlák hogy mint alakulnak. És ez is egy olyan kockázat elemzésnek vethető alá, ami az ellenőrzést borzasztóan fogja segíteni. Ugye természetesen, hogyha az én partnerem nem vallja be, nem teszi be a mellékletbe, akkor ez nem azt jelenti, hogy ettől mondjuk egy áfa visszatérítést én nem fogok teljesíteni. De azt mindenképpen jelenti, hogy megnézem, hogy miért nem tette be, és akkor már is egy olyan kockázati tényezőt kiszűrtem, ami azt gondolom, hogy későbbiekben bevételt hozhat. Ha találok egy olyan adózót, aki olyan számlát bocsátott ki, ami mögött nincs teljesítés, akkor semmi más nem fogok csinálni. Ennek az adózónak az adószámán az összes bevallásból ki fogom gyűjteni, hogy ő hova adott még ilyen számlát, és ettől a pillanattól fogva sajnos ezt az összes céget meg fogom nézni. Ha ez tudatosul a vállalkozásokba, akkor azt gondolom, hogy mindenki megfontolja azt, hogy milyen számlát is fogad be, hogy valóban belemenjen-e. Ugye nagyon jól tudjuk azt, hogy néhányan hajlamosak erre, hogy hát csak egy számlát átfuttatunk rajtatok, és nem történik semmi. Ilyenben nem szabad belemenni. Tehát ez is egy ilyen dolog. Én tudom, hogy ez egy magas összeg, hiszen 10 milliós számláról beszélünk. De azt gondolom, hogy próbaszerűen nem rossz ez. És ugye hozzáteszem azt is, hogy júliustól pedig minden vállalkozás az adóhivatal honlapjáról láthatja azt, hogy őróla mit jelentettek le. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen már most is van olyan visszaélésre példa, amikor visszaélnek valakinek az adószámával, és adott esetben később derül ki, hogy ő neki abszolút semmi köze az ügylethez, csak egyszerűen felhasználták azt, hogy ő egy tisztességes vállalkozás, nem volt semmi folt az előéletébe, és kiállítottak nevében helyette egy számlát. Tehát ezt is ki fogja szűrni. És hát én remélem abban, hogy ez a rendszer működni fog, és azt az eredmény meg fogja hozni, hogy ezzel az áfa bevételek is egy kicsit jobban jönnek, pluszban még, hogyha ez a rendszer jól működik, akkor azt gondolom, hogy ezt a 2 milliós összeghatárt szépen lassan el lehet engedni, el kellett kezdeni lefele vinni.
Nagyon elszaladt az időnk, de egyetlen mondatban, ha már beszélgetésünk elején beszéltünk arról, hogy a tavalyi bevételi várakozások teljesülését bizonyos tervezési kockázatok is visszavetették. 2013-ban látta ilyen tervezési kockázatokat?
Mindig lehet tervezési kockázat. Én azt gondolom, hogy nekünk igazából az a szerencsénk a adóhivatal oldaláról, hogy mi mindig arról beszélünk már, ami megtörtént, ami bejött és megvan. Nekünk a tervezésben ilyen szerepünk nincsen. Természetesen az megvan, hogy előtte különböző adatokat adunk, de minden a gazdaságtól függ. Tehát ezt érezni kell, ha jól megy a gazdaság, jönni fognak az adóbevételek, ha a gazdaság nem megy jól, akkor mi mindent megteszünk, higgyék el, de akkor kevesek leszünk.
Varga Árpád, a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnök helyettese volt az Aréna ma esti vendégem. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.